Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A hittanóránk témája, mivel közeledik az egyházi liturgikus év vége, és ilyenkor a Szent Mise olvasmányaiban, az evangéliumban is Jézus második eljövetelére az utolsó dolgokról hallunk, ezzel a témával szeretnék ma foglalkozni. Először felolvasok egy részt Lukács evangéliumából, a 21. fejezetéből. Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása. Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe, akik a városban, meneküljenek el, és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek. A bosszú állás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj a várondós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak, sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbe esett rettegés támad a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. A végső dolgokkal teológiának az a része foglalkozik, amelyet eszkatológiának nevezünk. A halállal, ítélettel és üdvösséggel kapcsolatos dolgok a teológiában. A kinyilatkoztatás beszél az egyén és a világ végső céljáról, hazatalálásáról, amit az ember szempontjából üdvösségnek nevezünk. Az egyéni, a közösségi és a kozmikus beteljesülés kölcsönös függésben van. Csak az egyénnek van ugyan tudatos élete, csak ő lehet az örök élet és boldogság hordozója. De az egyén mindig kötve van a közösséghez, a teremtett világhoz. Élete csak ebben a konkrét keretben valósulhat meg, ezért célja is csak ebben teljesedhet ki. A végső dolgokról szóló teológiai tárgyalásban tehát nem elég felsorolni az egymás után következő mozzanatokat, tehát a halál, ítélet, föltámadás, stb., hanem úgy kell bemutatni őket, ahogy azokon keresztül kialakul a teljesség, a befejezettség. A képbe beletartoznak az angyalok és Krisztus megváltó műve is. Az egyházi hagyományban ki is alakult a teológiai tárgyalás menete, és a részletek kifejezését megtalálhatjuk az alábbi címszavak alatt, mint például boldogság, feltámadás, halál, Istenlátás, Isten országa, Isten örökkévalósága, ítélet, kárhozat, közbülső állapot, parúzia, pokol, tisztító tűz, utolsó ítélet, üdvösség. Krisztus második eljövetele, Jézus Krisztus visszatérése a történeti idők végén isteni hatalma teljességében. Az első úrjövet Krisztus földi születése volt, ugye karácsonykor emlékezünk. Jézus második eljövetele a világ vége lesz, amikor a bíró, az emberiség és a történelem megmentője és beteljesítője újra eljön. Ezt olvassuk Máté evangéliumában 24. fejezetben. Mikor az olajfák hegyén leült, a tanítványok külön odamentek hozzá és kérték, mondd meg nekünk, mikor történnek ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének. Mert amint a világ napkeleten támad és napnyugtáig látszik, olyan lesz az ember fiának eljövetele. Mert mint Noé napjai, olyan lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem is sejtették, amíg el nem jött a vízözön, és el nem ragadta minnyájukat. Így lesz az emberfia eljövetele is. Az egyház Krisztus eljövetelei közé sorolja a szentáldozást és a halál pillanatát is, amit földi életből távozó lélek az Úrral való találkozásban él meg. A Krisztus második eljövetelére készülődés saját ideje az advent. Krisztus második eljövetelét a teológiában parúziának nevezik. A parúzia általános értelemben eljövetel, látogatás, dogmatikai értelemben a végső dolgok legfontosabb eseménye. Akkor a dicsőséges Krisztus újra eljön hatalommal és dicsőséggel, feltámasztja a halottakat, megtartja az utolsó ítéletet, örök boldogsággal jutalmazza a jókat, és örök kárhozattal bünteti a gonoszokat, és országát átadja az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenben. Az Úr eljövetele, parúziája Izrael történetének tapasztalata és reménye volt. A nép az Egyiptomba való kivonuláskor, a szövetségkötéskor, a vándorlás és későbbi története folyamán megértette, hogy Isten ura a történelemnek, és szüksége van, és szükség idején közel van népéhez. A proféták figyelmeztették a népet, hogy elérkezik az Úr napja, amelyen számon kéri az emberek tetteit, és megfizet népe ellenségeinek. Ámosz proféta könyvében olvassuk 5.18-ban. Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak, mi lesz számotokra az Úr napja, sötétség, nem fényesség. Isten parúziájának tehát kettős értelme van, büntetést és jutalmat hoz. Egyetemes ítélettel helyreállítja Isten megsértett jogát, és érvényt szerez hatalmának. Ebben a megújulásban nagy szerepet játszik majd a Messiás, aki az ég felhőjén jön, mint az emberfia, akinek királysága örökké megmarad. A késői zsidó irodalom egyik fő témája az eljövendő korszak, a Messiás napja, de egyöntetű tanítás nem alakult ki róla. Emlegetik a katasztrófákat, az üldöztetést, a jók és a rosszak küzdelmét, a proféta megjelenését és a messiás szerepét, kinek alakja hol profétai, hol papi, hol uralkodói vonásokat mutat. Az új szövetségben a parúzia az ige hirdetés lényegéhez tartozik. Jézus személyében valósul meg Isten királyi uralma és kinyilvánul Isten fiúi méltósága. Földi életében hatalma még rejtve volt, de csodái és feltámadása a hívők számára már bemutatták dicsőségét, amely az idők végén véglegesen kinyilvánul. Krisztus második eljövetele tehát a végső és teljes megnyilatkozás lesz. Szent Pál tesszalonikaiakhoz írt második levelében ez áll, akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk Jézus elsöpri szája leheletével és megsemmisíti jövetelének tündöklésével, és meghozza a végleges üdvösséget. Idejét azonban nem lehet megmondani, mert az titok. Erre utal Márk evangéliumának 13. fejezete 32. verse is. A Szentírás még profétai stílusban beszél róla, és a közeli eljövetelre utalás a bizonyosságnak és annak is kifejezése, hogy a történelem már belépett végső fázisába, azért szükséges a készenlét és a vírasztás. De Krisztus második eljövetele a hívőknek vigasztalás is lesz, mert meghozza a teljes igazságszolgáltatást. Az apostolok úgy beszélnek, hogy a parúzia még az ő életükben bekövetkezik, saját emberi reményükre utalnak, és nem a kinyilatkoztatást közvetítik, hiszen azt is hangoztatják, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Krisztus második eljövetelének eltolódása nem okozott törést az egyházban, mert a várakozás egyszerre ki tudja fejezni az éberséget és a szeretetet. Ez tükröződik a liturgiában, a kerességben és főleg az eukarisztiában. A várakozás arra is figyelmeztet, hogy a hívő nem adhatja át magát egészen a világ javainak, s hogy az időt jól kell felhasználnia. A szentírási helyek azonban nem akarják a parúziát valódi képét elénk vetíteni. Jézus Isten fiúi hatalommal érkezik, és ezt az ószövetségből vett színekkel ecsetelték. Ott Isten közeledését mutatják be az angyalok harsonájával, az ég felhőiben és kozmikus katasztrófákkal. Mindez az isteni hatalom természet fölöttiségének a kifejezése. dogmatikai értelmezésben Krisztus második eljövetele kifejezés nem egészen pontos, ő ugyanis már nem ebbe a földi történelembe jön vissza, hanem lezárja és megadja végső természet fölötti célját. Tehát inkább a világ megy ő hozzá, nem ő jön a világhoz. Isteni dicsősége rejtett módon megnyilvánult föltámadásában, megjelenéseiben, mennybe menetelében és a Szentlélek elküldésében. A parúziában minden teremtmény számára tapasztalható módon jelen lesz. Krisztus második eljövetele egyszerre jelenti majd a történelem lezárását, a holtak föltámasztását és az ítéletet. Mint az üttörténet kifejlette, teljesen Isten szabad tette, azért titkába a teremtett értelem nem hatolhat bele. Amikor azonban az ítéletet emlegetjük, akkor is szem előtt kell tartanunk, hogy Krisztus második eljövetele Isten szeretetének megnyilatkozása lesz. Minden teremtmény látni fogja, hogy Isten valójában szerette a világot és célhoz vezette. Az ígéretek teljesedése is ennek bizonyítéka lesz. A Szentírás alapján szoktak beszélni a parúzia előjeleiről is. Az evangélium hirdetése az egész világon, Izrael megtérése, az Antikrisztus föllépése, történelmi és kozmikus katasztrófák, stb. De ezek inkább csak arra utalnak, hogy az egyháznak még lesz történelmi élete, vagyis a vég bekövetkezése előtt sok dolognak meg kell történnie. Például az evangélium hirdetése az egész világon olyan jelenség, amit nem lehet egy időpontra összpontosítani, hiszen már évszázadok óta hirdetik mindenfelé. Hasonló bizonytalanság marad a többi előjelnél is. Az utolsó ítélet a végső idők eseménye. A világtörténelmet lezáró isteni ítélet elevenek és holtak fölött, a végső dolgok egyike. A természeti népek vallásos hitében sokszor megtalálható a világvég gondolata, de az ítéleté ritkán. Az föltételez egy legfőbb lényről való tudatot, aki egyúttal az erkölcsi rendnek is őre. Az ítélet tartalmáról, a jutalmazásról és a büntetésről még kezdetlegesebb fogalmaik vannak. Az Ószövetségben Isten a világ teremtője és ura. Keleti fölfogás szerint az uralomban benne van az ítélkezés joga. Az a hit, hogy az Úr jutalmazó és megtorló hatalmával belenyúl a történelembe, áthatja az ószövetségi vallást. A régi proféták sokszor hivatkoznak rá, és Ámosz profétánál már megjelenik a Jahve napja kifejezés, amely még ebben a világban lejátszódó utolsó ítéletre utal. Ez a hit része Izrael jövőt váró reményének is. Isten haragja nem csak a pogányokat sújtja, hanem Izrael hitetlenségét is. Az ítélet, utolsó ítélet célja kettős. Isten uralmának megvalósulása a gonoszok gonoszság kiiktatásával és Isten népének megtisztítása. Ezekielnél és Jeremiásnál már az egyén fölötti ítélet is előtérbe lép, és azt a bölcsességi irodalom még jobban kiemeli. A későbbi zsidóság az eszkatologikus szemlélet kibontakozásával az utolsó ítélet miben létét is magyarázza. A nemzeti fölfogás áthatja jövőre vonatkozó spekulációt, s az utolsó ítéletről Izrael újjászületését várják. Magát az utolsó ítéletet kozmikus katasztrófák vezetik be. Az utolsó ítélet kiterjed az emberre, az angyalokra és a démonokra. Arra vonatkozólag azonban nincs egységes tanítás az apokrifokban, hogy a halottak is föltámadnak-e, legfőjebb a zsidók föltámadásáról beszélnek. A bíró maga Isten, aki a mennyei sereggel kíséretében jelenik meg teljes hatalommal. Az ítélet az élet könyvébe bejegyzett tettek alapján megy végbe, az utolsó ítélet a rabbik fölfogása szerint, és ott már nem lesz megtérés és nem lesznek közbenjárók. A rabbik azonban tanítják, hogy Isten a zsidókat más szempontok szerint ítéli meg, mint a pogányokat. Az új szövetségben a hit alap igazságaihoz tartozik az ítéletről szóló tanítás. Már keresztelő János emlegeti, s Jézus is ismételten hivatkozik rá. A megtérés azért szükséges, mert van ítélet. A hivatkozást megtaláljuk a hegyi beszédben, a példabeszédekben, amikor szó van az aratás napjáról vagy a számadás napjáról. Jézusnál az utolsó ítélet mindenkire kiterjed tetteik alapján. Napja úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj, azért a virasztás és a készenlét szükséges. Különösen szigorú ítélet vár azokra, akik az ő tanítása és csodái ellenére sem hittek. Az ítélet kiterjed élőkre és holtakra, és a szeretet parancsa külön tárgya lesz az ítéletnek. Az utolsó ítélet végérvényes, a történelem újrakezdésének gondolata idegen az evangéliumtól. Az apostoli igehirdetésnek is témája az utolsó ítélet. Pál apostol úgy is említi, mint a harag napját. Ugye innen származik a dies ire kifejezés. Bíróként Istent és Krisztust nevezi meg. S az ítélőszék előtt minden embernek meg kell jelennie. De az utolsó ítélet a jutalom napja is lesz, ezért nagy bizalommal kell várni. Akik Isten gyermekei lettek, azok, mint örökösök, megkapják részüket, és Krisztus dicsőségének részesei. Azért óv a hitetlenségbe való visszaeséstől, mert azokra különösen szigorú ítélet vár. A hívőknek az utolsó ítélet az öröm napja lesz, az üldözők számára megtorlás. Szent Péter második levele apokaliptikus színekkel ábrázolja az utolsó ítéletet bevezető eseményeket. Szent János írásaiban az ítélet már itt megkezdődött, és az utolsó ítélettel fejeződik be. Azt ítélik el, aki nem hisz Jézus szavának. Az egyház kezdettől fogva belefoglalta a hitvallásokba Jézus második eljövetelét és az utolsó ítéletet. Krisztusnak fiúként ez lesz a végérvényes megnyilatkozása. 13. század végén a IV. Kelemen pápa által kiadott hitvallás már tételesen megkülönbözteti a különítéletet a halálunk napján az utolsó ítélettől az idők végén. A középkori skolasztika inkább csak tételekkel való összefüggésére utal. Mindenki látni fogja Krisztust emberi alakjában, és hatalmából a kárhozottak is következtethetnek istenségére. Isteni dicsőségét azonban csak az üdvözültek szemlélhetik. Szent Ágoston nyomán Akvinói Szent Tamás is úgy gondolja, hogy az utolsó ítélet szellemi folyamat lesz, amelyben mindenki előtt nyilvánvalóvá válik saját sorsa, lelkismeretének szava alapján. Teológiailag az utolsó ítéletet úgy kell fölfogni, mint a világnak és a történelemnek a beteljesedését. Ebbe a teljességbe beletartozik Krisztus második eljövetele és a holtak föltámadása is. Az is nyilvánvaló lesz, hogy a teljesség nem a belső természetes fejlődés eredménye, hanem Isten hatalmától és kegyelmi segítségétől függött, mert ez vezette az emberi szabad akaratot is. Az utolsó ítélet összefügg a külön ítélettel, mert az eldönti az egyes ember örök sorsát, megadja a végleges jutalmat vagy a büntetést. Az utolsó ítélet pedig bemutatja mindenkinek a helyét és szerepét az emberi közösségben, illetve Isten országában. Rávilágít nem csak az egyes tettek közösségi hatására, hanem a szellemi áramlatok, mozgalmak, intézmények és közösségi vállalkozások értékére vagy fogyatékosságára is. Ott főleg az nyilvánul ki, hogy Krisztus által bejelentett Isten országa hogyan fejtette ki hatását a történelemben, és Isten hogyan dicsőült meg az egyház üdvrendi tevékenységében. A külön ítélet és az utolsó ítélet megfelel annak, hogy az ember nem csak egyedi személy, hanem közösségi lény is, és Isten az üdvrendet közösségi alapon rendezte be. Kedves testvérek, ennyit szerettem volna elmondani ezen a hittanórán. Megköszönöm figyelmüket, köszönöm itt Észak-Komáromban Tóth Szilveszternek a műszaki szolgálatát, szintén Budapesten és a szolgálattechnikusnak a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.